Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc, ezúttal is a reggeli műsor legjobb anyagaiból válogattunk. Azzal kezdünk, hogy ha nem emelik meg az Egyesült Államok adósságplafonját, akkor globális piaci katasztrófa következne be. Így reagált a független piaci elemző a Trend FM-nek az amerikai pénzügyi patthelyzetre. János Zsolt kiemelte, évtizedek óta látszik, hogy az állam többet költ, mint amennyi a bevétele. A háttérben eközben a gazdasági lehűlés is elindulhatott, mert a legutóbbi adatok szerint már kevesebb adót fizetett a lakosság, és várhatóan júniusban is kevesebbet fog. Az állampolgárok csupán politikai rivalizálásnak látják és unják az évről évre kialakuló helyzetet, tette hozzá az elemző. János Zsolt a First Republic Bank bedőléséről és a JP Morgan Chase általi felvásárlásáról is beszélt. Némedi Kincső interjúja következik.
Az amerikai bankcsődökkel kapcsolatban már három bankot is megemlíthetünk, akik csődbe mentek, a legutóbbi volt a First Republic, és mindenhol azt hallani, hogy ez itt megáll, ez a folyamat, nem is lesznek további áldozatok. Ez mennyire valószínűsíthető, vagy tényleg itt vége van?
Amit most láttunk a First Republic Banknál, ez egy hosszabb folyamat volt. Alapjában a nagybankok pont azt akarják jelezni, hogy elég erősek, és megnyugodhat a piac, hogy a kisebb és a regionális bankokat akár képesek megmenteni. Ugye JP Morgan az ő szemszögéből igaz, hogy egy elég jó deal-lel, de a hétvégén átvette a First Republic Bankot, és ezzel legalábbis ez a sztori le van zárva. Azt megválaszolni, hogy ezzel most vége van-e az eseménynek, ez persze, hogy nagyon nehéz, mert az elmúlt hetek pont azt mutatták, hogy a banki rendszerekkel szemben, amíg a bizalom megvan, addig a befektetőknek a tőkéje is ott van. Ha a bizalom megingott, akkor a tőkét nagyon hamar kivonják, és a First Republic az nem azért került csődbe és problémába, mert kvázi magából csődbe ment, hanem a befektetők elvesztették a bizalmukat, kivonták a tőkét, és még azok az érdekes üzletek is, amivel a First Republic investált, azokat sem volt képes megmenteni likviditás oldaláról, tehát ezért az egyetlen lehetőség vagy a csőd, vagy a felvásárlás volt.
Visszatérve a JP Morganre, ugye nem ez volt az elsődleges terv, hogy ők veszik meg a First Republic Bank döntő részét, miért így alakult ez végül?
Hát ha visszamegyünk három héttel ezelőtt, JP Morgan, Jamie Dimon, ugye a CEO-ja, ő volt a vezér abba a csoportba, akik 30 milliárd bankot, mind betéti összeget utaltak át a First Republic számlájára, hogy ezzel is, mint nagy bank közösség jelezzék a tömegnek, hogy mi hiszünk abban, hogy elég stabil a First Republic, tehát nem kell a pénzeket kivonni. Tehát már akkor Jamie Dimon elő volt, és megvolt a veszélye, hogy ez lesz belőle. Tehát én azt mondanám, hogy a háttérben itt a CEO elég jó tárgyalt, és az elmúlt évtizedeket vagy évszázadokat, ha megnézzük, akkor ilyen helyzetekben általában JP Morgan, mikor aktivitásba lépett, akkor elég jó díleket ért el. Gondoljunk vissza 2007-be a Mutual Bankra, vagy a Bear Stearns átvételére, vagy még 1907-ben az ős JP Morgan, az akkori tőzsde összeomlás nagyon kihasználta arra, hogy a piacot likviditással ellássa és jól pozícionálja a bankot.
Átkanyarodva kicsit így alapvetően az Egyesült Államok adósságaira, adósságplafonjára, ugye elfogyhat a készpénzállomány június 1-ig, és ezért újra az adósságplafon megemelését vagy módosítását kérelmezik, ezen gondolkodik. Ugye ez már azért a nagyon sokadik ilyen alkalom, hogy kicsit túlszalad, úgymond az Egyesült Államok. Egyébként ez miért történik kb. Minden alkalommal, és idén ez miért alakult így?
Ez évről évre, ez már évtizedek óta látjuk, hogy folyamatosan az adósági plafon az meg lett emelve, egyszerű többet költ az amerikai állam, mint ami a bevétel, és az idén is pont ez a második felhő, ami most a tőzsdék fölött lebeg, második fekete felhő, ez közelebb jött, mert a tavalyi számítások szerint az elemzők azt vélték, hogy esetleg októberre kerülünk olyan helyzetbe, mint most, mert ugye az államnak vannak folyamatos bevételei az adófizetésből, de most az áprilisi adófizetéseknél azt lehetett látni, hogy kevesebb adót fizetett a gazdaság, ami egy picit arra is mutat, hogy a gazdasági lehűlés már elindult a háttérbe. Júniusban lesz a következő adófizetés, itt is arra számítanak az elemzők, hogy kevesebb adó fog bejönni, és ez a cash flow oldaláról érinti az amerikai háztartást, és ezért nagyon gyorsan meg kell egyezzen lépnek a demokraták és a republikánusok plafon emelésre. Az embereknek valójában már elegük van ebből, és unják is, hogy a két párt politikai apró port próbál ebből verni, és azt kívánják az emberek, hogy inkább minél hamarabb egyezzenek meg, legyen megemelve az adósági plafon, és mehessen tovább az élet, mert pillanatilag sem Amerikának, sem azért azt kell mondani, hogy a globális piacnak egy ilyen plusz bizonytalanságra, hogy esetleg fizetőképtelenségi helyzetbe kerül az amerikai gazdaság, nincs szükségük.
Nézzük a legrosszabb helyzetet, hogyha nem emelik az adósságplafont, amire ugye eddig nem volt példa, de ha esetleg most idén ez bekövetkezne, akkor az milyen globális hatással járhat?
Hát ez egyszerűen összefoglalhatjuk, hogy katasztrofális. Mert akkor a szó szerint azt jelenti, hogy fizetőképtelen a világ legnagyobb gazdasága, ami azonnal aznap nem jelenik meg, de folyamatosan jönne a probléma, mert ugye például az adósságokra kamatot kell fizetni. Lejáró kötvényeket törleszteni kell. A probléma az nem már hónapra jelenne likviditás oldalról meg, de folyamatosan beszivárogna az életünkbe, ugye fizetések nem fizethetőek, kamatok nem fizethetőek, kötvények nem törleszthetőek, és azután megjelennének a rating agentúrák, amelyek azonnal az amerikai bonitást leminősítik, ami azt jelenti, hogy további kötvények kibocsátása nagyon drágulna. Ez oda kerülne, hogy a nagy intézményi befektetők, nyugdíjpénztárak, életbiztosítók, akár konzervatív struktúrák ki kell dobják az eddigi amerikai kötvényeket, mert ha leminősítődnek, akkor nem tarthatják tovább. Tehát ez egy globális cunamit indítana el, és ez igaz, hogy lassan történne, de a tőzsdék általában előre vesznek mindig, mert a tőzsde a jövőt árazza be, tehát az azt jelenti, hogy ez nagyobb bizonytalanságot indítana el. Egy ilyen shutdown-t már egyszer láttunk Trump első érájába. Ott tiszta volt a piacokban, hogy megegyeznek, és a fizető képtelenségi szintet még nem ért el az amerikai gazdaság, tehát ezért csak remélni lehet, hogy ezzel a bombában nem játszik a politika túl sokáig, mert ez alapjában pillanatnyilag sajnos csak egy tiszta politikai játék a demokraták és a republikánusok között.
A hitelminősítők bizalma véleménye hogy változik? Változik egyáltalán most, akár ha a banki csődöket nézzük, akár ha az adósságplafon újabb lehetséges módosítását?
Persze, hogy ez egy érzékeny téma, ha nagyon keményen megnézzük a könyveket, akkor a hitelminősítők nagyon sokszor már néha hamarabb is kellene lépjenek, de óvatosak, mert tudják azt, hogyha leminősítenek egy országot, egy vállalatot, egy regiót, akkor azonnal drágul a hitelezési lehetőség, drágában jut az az ország, az az intézmény, az a vállalat likviditáshoz. Tehát ezért elég sokáig húzzák ők ezt, és nem teszik meg a lépést nagyon gyorsan. Hozzá kell mondani, hogy a legfontosabb hitelminősítők azok amerikai vállalatok, tehát itt ebből a szempontból is nem lépnek olyan gyorsan, főleg Amerika esetében, mint esetleg más országoknak.
Az elmúlt percekben János Zsolt független piaci elemzőt hallották. Azzal a témával folytatjuk, hogy a koronavírus után a vártnál gyorsabban áll talpra a fürdőpiac, de a magas infláció ismét megtépázza a látogatószámot. Erről beszélt a Gyulai Várfürdő Kft. Ügyvezető igazgatója. Tavaly 547 ezer vendéget fogadott a komplexum, ami több mint 10%-kal maradt el a járvány előtti szinttől. A fürdőben az elmúlt évben a vendégszám növelése helyett az energiahatékonysági beruházásoké volt a főszerep. Kun Miklóssal beszélgettem. Eredményes évet zártak 2022-ben, a vendégforgalom azért még több mint 10%-kal, kicsit több mint 10%-kal elmaradt a koronavírus járvány előtti 2019-es évtől. Mindjárt kitérünk arra, hogy mikor érheti el talán a látogatószám a pandémia előtti szinteket, de előtte még itt a tavalyi szezonban mi volt a legnagyobb nehézség, hiszen kitört a háború, ez talán a külföldi látogatók számát befolyásolta, mondjuk Ukrajna, másfelől volt egy energiakrízis, de kellett például állítani szolgáltatásokat emiatt önöknél.
Pontosan így van. Nem csak a Gyulai Várfürd esetében, hanem az összes hazai fürd esetében elmondható, hogy a stratégiai fókusz egyértelműen átterelődött a szolgáltatási színvonal, a látogatószámemelés szempontjairól az energiahatékony működésre. Egyértelműen egy hatalmas költségbevétel rátával és egy nagyon magas energiaföltséggel működő szektor a fürdüzemeltetés. Ugyanígy a Gyulai Várfürdős, és az egész évünket azt határozta meg, hogy olyan projekteket próbáltuk indítani, amelyek az energiahatékonyságot erősítik. Gyakorlatilag csökkentik az energiafelhasználásunkat. A látogatószám tekintetében a kérdésére válaszolva igen, a Gyulai Várfürdő normális években a látogatószáma meghaladja 600 000 főt, most 547 000 volt 2022-ben. Mi arra számítunk, hogy pár éven belül a helyzet konszolidálódni fog, és újra elérjük azt a 600 000-es szintet.
Egyébként mennyire támaszkodnak a külföldi turistákhoz? Ugye Romániához meglehetősen közel van Gyula, honnan érkeznek nagy számban külföldiek?
Így van, a látogatóink közel 15-20% a Romániából érkezik. Terület még egyébként a vajdasági rész is, de egyértelműen a romániai jelenlét dominál nálunk.
Még egy kicsit kérdeznék az energiahatékony beruházásokról. Mennyire gyorsan kapcsoltak, vagy már csőben voltak-e ilyen beruházások azt megelőzően, hogy tényleg kitört a háború, és elszaladtak, elszabadultak az energiaárak?
Ugye ezek a beruházások csőben voltak, de valójában ameddig 20 forint alatti elektromos áramáron tudtunk működni, addig ezek nem voltak első számú prioritások. Abban a pillanatban, amikor az energiaárak mind a gáz, mind pedig a elektromos áramára elszállt, abban a pillanatban ezeket elő kellett venni a fiókból és SOS-nek kilátni, megvalósítani. Mi ugye a hőcserélő kapacitásainkat bővítettünk, a termálenergiát használjuk, illetve volt egy kérdés, hogy lájtottunk-e bármilyen szolgáltatást, igen, a versenyszabad üzemeltetését szeptembertől egészen most áprilisig leállítottuk. Ugye ennek erre azért volt szükség, mert gázzal fűtöttünk, és azért egy versenyszabad üzemeltetés, ez nem két fillér, napi 2000-2500 köbméter gáz megy csak a víz fűtésére, és ezt nem tudtuk vállalni természetesen a városvezetéssel egyetértésben, és úgy döntöttünk, hogy mondjuk a versenyszabad üzemeltetését leállítottuk. De egyébként minden szolgáltatásunkat megtartottunk, és próbáltuk úgy gazdálkodni, hogy ez rentábilisan működtethető legyen.
És az idei nyári szezonban már minden szolgáltatás működni fog?
Így van, most már minden szolgáltatás működni fog, és a problémában még az volt számunkra a nehézség, hogy mind a mellett, hogy energiahatékonyságot növelő beruházásokat kezdtünk, több korábban megkezdett beruházásunk is volt, amit be kellett fejezzünk. Ami egyébként a szolgáltatási színvonalat, illetve a szolgáltatási színvonal erősítését célozta, de mindenképpen már le volt szerződve, és a saját erőben meg kellett valósítanunk. Ez még nehezítette a 2022-es évet, és ezek a feladatok még áthúzódnak 2023-ra is.
Említette, hogy az önkormányzattal, a városvezetéssel is azért egyeztettek a nehéz helyzetben, de azt gondolom egy alapvető érdek, bármennyire is költséges a Gyulai Várfürdő üzemeltetése, hogy működjön, mert pontos arányokat nem tudok, de biztos vagyok benne, hogy a régió bevételeinek döntő része, vagy egyik nagy hányada az a Gyulai Várfürdőből érkezik.
Így van, pontosan. Azt szoktuk mondani, hogy nem a Várfürdő az első számú turisztikai attrakció, hanem az a turisztikai komplexitás, amit a város nyújtani tud, ugye a Gyulai Várral, az Almási Kastell, illetve a Várfürdővel együtt, de azért mégis a legerősebb vonzerő egyértelműen a Várfürdő. A városvezetéssel egyébként, illetve a város turisztikai szereplőivel nagyon jó kapcsolatunk is, mindig egyeztetünk, viszont abban a szerencsés helyzetben van Gyula város önkormányzata, hogy a Várfürdő mindig nyereségesen működött, és bízunk benne, hogy a jövőben is nyereségesen tud működni, és ilyen értelemben az üzemeltetéshez az önkormányzatnak nem kell pénzt adnia.
Tavaly a pénzügyi sorok hogy néztek ki egyébként?
Tavaly az árbevételünk, a nettó árbevételünk meghaladta az 1,6 milliárd forintot, és a mérleg szerint eredményünk pedig 213 millió forint volt, tehát a tavaly évünk is nyereséges volt. Bízom benne, hogy az idei év is az lesz, bár az energiaárak nyilván sokat rontanak az eredményességünkön.
Megnézve a fürdőpiacot a nyári szezonra készülve, említette, hogy néhány év még, amíg visszatér a járvány előtti vendégforgalom, ez pontosan mennyit akarhat, és lassabb-e az újjáépülés, mint amit számítottak, vagy amire vártak, ugye a Covid első egy évét követően?
Igen, a Covid után mindenki jóval lassabb rendeződésre számított, ez egyértelmű. Sokkal gyorsabban rendeződött a piac. Az emberek ki voltak éhezve egyértelműen arra, hogy végre pihenjenek, és kevesen kockáztatták meg még a Covid utáni időszakban a külföldi nyaralásokat. Most nem is a Covid az, nyilván van egy Covid után egy elhúzódó hatás, de nem a Covid az, ami egyébként visszafogja a keresletet, hanem önmagában az elképesztő infláció, és az inflációval együtt járó, nyilván csökken a, ugye a reálkeresetek nem tudják lekövetni egyértelműen az inflációt, és épp ezért csökken a vásárló ereje az emberek jövedelmének. És a Várfürdő és a többi fürdő is jelentős áremelésekre kényszerült, és minden áremelésnek természetesen van egy kereslet visszafogó hatása. Úgyhogy ameddig a kereslet újra beáll, illetve a bérek újra fölzárkóznak az áremelkedésekhez, addig egy átmeneti visszaesésre számítunk, illetve egy lassabb konszolidációra.
Árat meg muszáj emelni, még hogyha nem is infláció követő mértékben?
Mindenképpen kell, és nem infláció követő mértékben, de minden fürdő emelt árat. Nyilván az azért, mert a dolgozóit, tehát ott mindenhol végre kellett hajtanunk a garantált bérminimumban bekövetkező 14,5%-os béremelést, ez nyilván az egyik tétel. A legtöbb dolgozó egyébként a fürdőkben minimál béren, a garantált bérminimumon dolgozik. És e fölött pedig nyilván az energiárak emelkedéséből eredő költségnövekményt kellett kompenzálni, illetve kellett kigazdálkodni a fürdőknek, ezek kell, és épp ezért hajtottak végre átlagosan egy 20-25%-os belépő díjemelést.
Az elmúlt percekben a Gyulai Várfürdő Kft. Ügyvezető igazgatóját, Kun Miklóst hallották. Javult a magyar lakosság fizetőképessége idén január és március között, ez derül ki az Intrum és a GKI felméréséből. A tavalyi utolsó negyedévhez viszonyított javulás az infláció lassulása és a bérek emelkedése miatt következett be. Az Intrum értékesítési igazgatója hozzátette, a fizetésemelések, amelyek próbálnak lépést tartani az inflációval, főképp a szolgáltatóiparban mutatkoznak. Az igazgatónő arról is beszélt, hogy az Intrum a második negyedévben milyen GDP előrejelzéssel kalkulál. Üveges Judittal Némedi Kincső beszélgetett.
Az adatok alapján javuló tendenciát látunk az utolsó negyedévhez viszonyítva, viszont éves összehasonlításban azért még mindig visszaesés, 86%-os visszaesés látszódik. Mivel magyarázható ez a javuló tendencia? Egyáltalán beszélhetünk-e tendenciáról, és a továbbiakban is javuló adatokat láthatunk-e majd?
Így van, az Intrum fizetési indexe a magyar háztartások fizetőképességét jelző mutató, amit az Intrum és a GKI tesz közzé negyed évente. Ez ebben az évben sem volt másképp, így az első negyed év végén ez az indexhez megjelent. Ebben ugye mérjük a fizetőképesség alatt, ugye értjük az átlagos háztartás jövedelmeiből mennyire képes fizetni a megélhetése költségeit és törleszteni azoknak a hiteleit. Ahogyan ön is említette, a lakosság helyzete az javult, illetve mi egy javuló tendenciát látunk. Ami leginkább nehezíti egyébként, az a magas infláció és a stagnáló jövedelmeknek a helyzete. A javulást viszont pont ennek köszönhetően is érzékeljük, hiszen belassult az infláció, illetve a bérek emelkedése az némileg már érzékelhető.
Ha a fizetésemelésekről beszélünk, akkor egyébként mik a húzó szektorok, vagy mik azok a szektorok, ahol ezek igazán jelentkeznek?
Leginkább a szolgáltató szektorok területén. De én azt gondolom, hogy minden szektor igyekszik lépést tartani az inflációval, illetve segíteni a munkavállalóit abban, hogy a fizetőképességük a lehető legmagasabb szinten megmaradjon.
Európai viszonylatban Magyarország egy jó adatot produkált, vagy azért még mindig le van maradva?
Ez a lemaradás ez sajnos nehezen behozható, hiszen európai viszonylatban az infláció ugye 2022. novemberében mintegy 22,5%-os számot mutatott, ami az Európai Unióban a legmagasabb.
És ha ki kell emelni európai országokat, akkor hol mutatkozik a legjobb fizetőképes lakosság?
A nyugati, illetve az északi országokban a legmagasabb, és sajnos ebben a régióban pedig a legalacsonyabb, és ebben Magyarország sajnos a legmagasabb tendenciát mutatja a magas infláció mértékére vonatkozóan.
Az IFI hagyományosan előrejelez egy GDP adatot is a következő negyed évre. Azzal kapcsolatban most mit látunk?
Azzal kapcsolatban mi azt látjuk, hogy hát az uniós forrásoknak a hiánya ugye nagyon nagyban nehezíti a magyar gazdaság helyzetét, és várhatóan idén még nem tud majd növekedést produkálni. Mi jelen pillanatban ezt látjuk. Ugye ez az előrejelzés, az Intrum és a GKI előrejelzése, ahogy említettem, ez negyed évente megjelenik, és ezeket a mutatókat mi vizsgáljuk folyamatosan, ezért a következő negyed évben ugyanúgy meg fogjuk ezt tenni, de mi úgy látjuk, hogy a következő hónapokban folytatódhat a lakosság fizetőképességének a romlása. Ez köszönhető a banki statisztikáknak, mely 2022 végére ugye egy csökkenésre indult a bankbetétek állományára vonatkozóan, illetve a lakosságnak egyre kevesebb pénze maradt a korábbi fogyasztási szintnek a fenntartására egyaránt.
Az elmúlt percekben az Intrum értékesítési igazgatóját, Üveges Juditot hallották, és ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Köszönöm szépen a figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető, Imre Lőrinc, hamarosan friss hírekkel jelentkezünk Gál Márkkal. Tartsanak velünk!